Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa befejezte 11 napos afrikai apostoli látogatását április 23-án. Júniusban Spanyolországba utazik. Április 23-án kora délután 14. Leó pápa befejezte apostoli útját, melynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. Ez volt pápaságának harmadik apostoli útja, amelyet április 13-án hétfőn kezdett és 11 napig tartott. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban Monakóba látogatott. Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni háború kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai pápai látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak. 14. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy a másik ország kormányát. Kiemelte, hogy az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Az olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva 14. Leó kifejtette. Új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól. A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett, kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek, jelentette ki a pápa. A katolikus egyház fő a béke párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte a választáson nyertes párt miniszterelnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt is írja, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint leendő miniszterelnökséget vezető miniszter a Válasz Online-nak adott, szerdán megjelent interjúban az ügynök akták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként. Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Közölte a Tisza párt a közösségi oldalán, azt írták, Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes dekrétumra hivatkozva. A Tisza kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a visegrádi együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csak is a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet, olvasható a bejegyzésben. Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni, mondta Laura Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője a 11. Delfi Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón. A távirati iroda kérdésére, miszerint Magyar Péter miniszterelnök jelölt a korrupció ellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról beszélt, közölte. Nem csak én, hanem az egész bíráló bizottság is nagyon izgatott volt a bejelentés után, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar kollégáinknak velünk kellene lenniük, hozzátette. Az elmúlt években néhányukkal már dolgoztunk együtt. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, és kiemelten a főváros tágabb térségében és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Egy héten át várja a kortárs lengyel film iránt érdeklődőket a 32. lengyel film tavasz. Ezen a hétvégén rendezik a 45. országos táncház találkozót és népművészeti vásárt. Április 25-én Szent György napi pásztor ünnep lesz a Néprajzi Múzeumban. Ma mutatja be Őze Áron rendezésében a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház Nagy Ignác Parti Nagy Lajos tisztújítását, és május 1-e és 3-a között háromnapos maratoni koncertsorozatot ad Kelemen Barnabás hegedűművész. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Tegnap kezdődött és 7 napon át tart a 32. lengyel filmtavasz a budapesti Toldi moziban. A legtöbb előadás után izgalmas beszélgetés segít együtt gondolkozni a látottakról. Hol a filmek által felvetett témákban otthonosan mozgó szakemberek, hol pedig maguk az alkotók részvételével. A részleteket Jerger Timeától, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársától tudhatjuk meg. Ez a fesztivál 7 napos, 7 nap, 7 film. Nézzük a nyitófilmet, Chopin párizsi szonáta. Chopin neve, mint nálunk Liszté. Ugyanolyan nagyon fontos a lengyel kultúrtörténetben.
Erre a filmre a lengyel nézők is, és a szakma is nagyon várt. Annál is inkább talán, hogy a rendszerváltás óta ez a legnagyobb költségvetésű lengyel film, tehát itt valami nagy durranásról van szó.
A Chopin párizsi szonáta után a második nap jön a Fivérem. Utána lesz egy beszélgetés is, és ugye általában a lengyel filmtavasz eseményei, a beszélgetések a filmvetítéseken túl, amikre érdemes ott maradni még. Itt a rendezője lesz a filmnek a vendég, tehát Fivérem. Miről szól ez?
A Fivérem egy látszólag hétköznapi történet, de én azt gondolom, hogy talán az egyik legmegindítóbb filmje a filmtavasznak. Egy családról szól, egy édesanyáról, aki két fiát neveli egyedül, miközben a fiúk édesapja börtönben van. Fontos szerepet játszik a gyerekek életében, mint egyfajta kiugrási lehetőségként a sport, a judó, és ebben a családi drámában a testvéri kötelék, a családi kötelék, a szeretet, tehát minden olyan érték, ami talán elcsépeltnek hangzik, de nagyon szépen egyszerűen és hitelesen van ábrázolva. És valóban, ahogy mondtad, meghívtuk a filmvetítésére a rendezőt, Maciej Sobieszczyńskit, aki egy közönség találkozó keretében fog tudni válaszolni a nézők kérdéseire, és a beszélgetés pedig Beiszer Alinda fogja vezetni.
A harmadik film az Otthon, Édes Otthon, ami a családon belüli erőszakról szól, és egy nagyon-nagyon népszerű film volt Lengyelországban, sok díjjal.
Annak ellenére, hogy ez egy nagyon erős téma, talán magukat a lengyeleket is meglepte, hogy a premiért követően több mint 2 millióan látták a filmet. Reméljük, hogy a magyar nézők is hasonlóképp kíváncsiak lesznek, nem véletlenül vettük fel a kapcsolatot a Nanéval a filmvetítése kapcsán. Ugye a Nané a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, és a filmet követően szintén Beiszer Alinda fog beszélgetni a Nané Egyesület egyik tagjával, Tóth Györgyivel, ezekről a filmben érintett témákról.
Negyedik este, LARP, szerelem, trollok és más küldetések, ugye a LARP azt jelenti egyébként abszolút angol után, hogy az élő szerepjáték, tehát erre épül maga a film.
A LARP a live action role playing angol kifejezésnek a rövidítése. Ennek a műfajnak Magyarországon is van egy viszonylag népes közönségtábora. Természetesen Lengyelországban még nagyobb, valószínűleg az ország nagyságából eredően. Ez egy vígjáték, hogy ne csak komoly témákról beszéljünk, ez egy nagyon szórakoztató vígjáték, kamaszokról, és a film lehetőséget ad valóban arra, hogy ebbe az élő szerepjátékba betekintést kapjunk egy kicsit, és a filmet követően pedig meghívtunk egy vérbeli magyar lárpost, hogy beszéljen nekünk egy kicsit arról, amit a filmben látunk, hogy Magyarországon hogy néz ki ez a közösség, mi ez az élő szerepjáték, és a szerepjátékon túl pedig még a vizuális effektekről is fogunk beszélgetni Takács Gergellyel, a Spectral Studio képviseletében.
Az ötödik film Angyel Vajda filmje, ő az idén lenne 100 éves, és Angyel Vajdát azt hiszem senkinek nem kell bemutatni, tehát ha valakit ismerünk a lengyel filmművészetből, akkor az ő nevét és az ő filmjeit mindenképpen. Most egy 2009-ben készült filmje fog megjelenni a lengyel filmtavaszon, aminek az a címe, hogy Tatarak, a kálmos illata. Most én ebből a címből az illat szót értem.
A kálmos egy vízi növény, egy ilyen nádas, sás típusú növény, aminek számos szimbolikája van, akár az elmúlás, ugye a halál, vagy a rejtett, titkolt érzelmeké, de az orvoslásban is használták.
A tatarak szó mit jelent?
A tatarak a kálmost jelenti. Tehát a Tatarak, a kálmos illata, az Andrzej Vajdának, ugye az Oscar díjas rendezőnek egy viszonylag késői filmje. 83 éves volt, amikor ezt a filmet készítette. Egy viszonylag melankolikus film, azt is lehet mondani, hogy egy lélektani dráma. A magyar vonatkozása, hogy részben Márai Sándor egyik novellája is lette a forgatókönyvet, a főszerepben pedig Krisztina Janda látható, ez a lengyel díva, aki többek között Szabó István Mephisztó című filmjében is szerepelt, és valószínűleg az idősebb generáció jól ismeri őt a Vasember vagy a Márványember című klasszikusokból.
Itt is lesz beszélgetés a film után.
Itt Muszatics Péter filmtörténész és Pörös Géza filmszakíró fognak beszélgetni Andrzej Vajdáról, az ő életművéről és magyarországi percepciójáról.
A 6. este filmje a Fénytörés.
Egy romantikus film. Két olyan főszereplő színésszel, akik most kezdenek nagyon beérni a szakmában, és én feltörekvő sztárjai a lengyel moziknak. Itt egy nagyon szép történetről van szó. Egy vak lány és egy fotós fiúnak a szerelme. Egy kicsit introvertált, jómódú fotós fiú, aki egy nagyon talpra esett, a megszokottnál nyitottabb, talpra esettebb vaklány kapcsolatáról szól. A filmnek talán az is különlegesség, hogy gyönyörű szépen van fényképezve, az egyik legismertebb lengyel operatőr munkája látható, és ez az a film, ami nagyon sok hazai fesztiválon közönségkedvenc volt. Tehát aki egy kicsit a könnyedebb témákat kedveli, annak szívből ajánlom ezt a filmet.
És a 7. utolsó este filmje a Budapesti Napló, amely magyar-lengyel koprodukcióban készült, és magyar vonatkozása az, hogy Grillus Dorka játssza az egyik fontos szerepet.
Mindig nagyon örülünk, hogyha van lengyel-magyar koprodukció. A Budapesti Naplót Rafał Kapelinski rendezte, ő személyesen érkezik a díszbemutatóra, és valóban, ahogy említetted, Grillus Dorka játssza az egyik egyébként nagyon fontos mellékszerepet. A film pedig az az érdekesség, azt gondolom, és ettől lesz izgalmas, hogy jön a rendező, hogy megtörtént eseményeken alapul. A gyermekkorának egy szignifikáns történetét dolgozza fel a rendező, és pedig 1981-be megyünk vissza. Ugye az 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 év, amikor Lengyelországban bevezették a hadi állapotot, és a főszereplő kisfiú ekkor 11 éves, és az édesanyjával egy elég fárasztó, többnapos buszutazásra indul Lengyelországból Budapestre, és itt történnek vele mindenféle kalandos, hol pozitív, hol kicsit negatív élmények, és ez dolgozza föl ebben a filmben. Aki szívesen belekóstolna a lengyel filmtavaszban, annak mindenképp ajánlom a Toldi mozi honlapján, a 32. lengyel filmtavasz menüt, és ott minden filmhez a leíráson és a jelenetképeken túl talál magyar feliratos előzetest. Én azt gondolom, hogy az előzetesek azok, amik leginkább át tudják adni egy filmnek a hangulatát, és jó esetben kedvet csinálnak a nézőknek, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek.
Jerger Tímeát, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársát hallották az április 29-éig tartó 32. lengyel filmtavaszról. Jó hír, hogy a fesztivál filmjei közül hármat, a Chopin Párizsi szonátát, az Otthon, Édes Otthont és a Budapesti Naplót majd a hazai mozik is forgalmazzák, így azok a szélesebb közönséghez is eljutnak a közeljövőben. Április 24-e és 26-a között már 45. alkalommal rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti, összművészeti eseményét, az országos táncház találkozót és népművészeti vásárt. A fesztivál főhelyszíne idén a Papp László Budapest Sportaréna lesz szombaton és vasárnap, de ma este a Fonóba érdemes elmenni. A programokról Berán Istvánnal, a táncház találkozót rendező Táncház Egyesület ügyvezetőjével beszélgettem.
45. alkalommal lesz országos táncház találkozó és népművészeti vásár. Kezdődik a Fonó Budai Zeneházban április 24-én. Az a címe ennek az estének, hogy Halljunk szót!
Halljunk szót az egy lakodalmi kiáltás tulajdonképpen, amikor a NASZ nagy akarja, hogy mindenki figyeljen oda, akkor hagyományos környezetben, egy hagyományos lakodalomban ezt volt szokás mondani, hogy halljunk szót, vagyis, hogy figyeljenek ide emberek, mert valamilyen érdekes dolog történik. Ezt vettük át, és hát voltak éppen onnét jött az egész ötlet, hogy nagyon sokan érkeznek egészen távoli országokból, Nyugat-Európából, még olyan is van, hogy Ausztráliából is a hazautat a táncház találkozóra időzítik sokan, és a Fonóban ez az alkalom, ez mindig dugig van. Van persze zene, tánc, lehet bulizni.
Április 25-e, 26-a itt a helyszín már a Budapest Sportaréna, és ahogy végignéztem a programot, azt látom, hogy nagyon sok visszatérő eleme van ennek a rendezvénynek. Melyek ezek most az idén?
A táncház találkozó gerincét a táncházak sorozata alkotja.
Aprók bája, ezzel kezdődik.
Az aprók bája a gyerekkorosztálynak a műsor része. Itt családok táncolnak, kisgyerekek, ez egy néhány órás programrész, ezt követi aztán a tánc hagyományaink, ami már a felnőtt korosztálynak szól.
És aztán lesz Táncház Akadémia is.
Ez a Táncház Egyesületnek egy sorozata. A Táncház találkozón a Táncház Akadémia egy kicsit a mese, a színház, a különleges táncok elővételét jelenti.
Van egy kiemelt rendezvény az idén, és ennek az az aktualitása, hogy Kalocz Zoltán 100 éve született, és az ő emlékére lesz egy népzenei szemle, aminek az a címe, hogy Fordulj, kedves lovam.
Nyilvánvalóan ez a Fordulj, kedves lovam Zoli bácsi egyik kedvenc dalának a kezdősora. Nagyon érdekes az egész szemle. Elsősorban Kucera Barbara kolléganőnket és Busai Norbertet illeti a dicséret. Ezt ők találták ki. Ugye itt a zeneiskolások által létrehozott zenekarok indulhattak el ezen a szemlén, de nem verseny. Van értékelés, nagyon ügyeltünk rá, hogy nem zsűritagok vannak, hanem mentorok vannak, és olyan anyagokkal lehetett erre jelentkezni, amit Kalocz Zoltán gyűjtött valamikor. Ugye ő bejárta egész Erdélyt, Gyimest és Moldvát is, tehát nagyon széles a merítés. Van ennek a szemlének még egy különlegessége, hogy nem csak egyszerűen népzenét muzsikálnak és énekelnek a fiatalok, két korosztályban egyébként, két kategóriában, hanem konkrétan tánc alá is kell muzsikálniuk. És szakiskolások, illetve a Táncművészeti Egyetemnek a végzős hallgatói fognak ebbe segíteni.
A szombati napnak van még két fontos eseménye.
Szombat este hagyományosan gálaműsort rendezünk. A Murai Elemér Népművészeti Szövetség, amely a hagyományőrző együtteseknek a szövetsége, illetve a Martin Szövetség, amelyik a felnőtt amatőr táncegyütteseknek a szövetsége. Ők adnak ebben az esti műsorsávban egy-egy félidő gálát. Nagyon érdekes a Murai Szövetség idei gálája, minden évben valami újdonsággal előrukkolnak, idén például hazai nemzetiségek anyagát hozzák. A két gálaműsor között most már hagyományosan a táncház díjat és a táncház érméket adjuk át. Ez a Hagyományok Háza és a Táncház Egyesület közös szakmai elismerése. Az idei alkalommal az Üsztüri Zenekar lesz a táncház díjas.
Április 26-án vasárnap is egész nap érdemes lesz elmenni a Budapest Sportarénában, és
A tavalyi nagy sikerre tekintettel idén is lesz Tedd ki a pontot, nemzetközi legényes verseny, és a Te lábad fűzfa vesző, ez pedig nemzetközi gyermek és ifjúsági legényes verseny.
Nagyon régi hagyománya van ennek a versenynek, lehet is tudni, hogy ez már a 27. alkalom, hogy a felnőtt legényes versenyt meghirdetik. A Bartók együtteshez kötődik ennek a kezdeményezése. Itt van kötelező anyag általában, amit előre meghirdetnek, meg van szabadon választott anyag, ez tényleg verseny, előre jelentkeznek, valószínű, hogy a nagyon nagy túljelentkezés miatt majd ott a helyszínen selejtezőt is fognak tartani, és hát ugyanez a fiatalabb korosztálynak is most már hagyományosan meghirdetik, és ők is versenyezhetnek.
Az idén is lesz Minden magyarok tánca.
Ennek is egy nagyon szép hagyománya van, nagyon szívmelengető, ők egy fél órát eltöltenek a nagy színpadon a küzdőtéren, zenével és tánccal, és idén a boncidai anyaggal készülnek. Nem koreográfia, de mégis a mennyiségeket, a zenéket előre közzétesszük a honlapunkon. Ezt Kovács Norbert Cimbi kezdeményezte jó néhány évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon nagy a sikere, sokan eljönnek a saját költségükön, nagyon messziről, a magyarságot ez összeköti.
A táncház találkozónak az is egy hagyománya, hogy feltétlenül van egy kiemelt együttes. Ez a kiemelt együttes az idén az 50 éves Kóló.
Tavaly ugye a Vujicsics együttest ünnepelt.
50 évesek voltak.
Igen,
szintén.
És ez egy érdekesség, hogy ugye tavaly ők is délszláv zenével és délszláv táncokkal ünnepelték meg a születésnapjukat. Ugyanígy a Kóló együttes, akik alapvetően Tökölön működnek, illetve Budapesten a Ferencvárosi Művelődési Központban van rendszeres táncházuk nagyon régóta. Halász László vezeti az együttes, hagyományos hangszereken játszanak, pengetnek, fújnak, harmonikáznak.
A táncház találkozót az Ösztánc fogja zárni vasárnap este.
Ugye tudni kell az egész hétvégéről, hogy szombatról vasárnapra virradóra a Hagyományok Házában van a hivatalos éjszakai bál. Ezt azért mondom így, hogy hivatalos, mert egyébként jó néhány helyen rendeznek így a táncház találkozó hétvégéjén táncházakat. Aki pedig még egyáltalán nem fulladt ki vasárnap kora estére, nekik szól ez az Ösztánc, ahol még egy nagy közös táncházat tartunk.
Azt is érdemes megjegyezni a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy ez nem csak országos táncház találkozó, hanem népművészeti vásár is.
Számomra az a nagyon érdekes, mint eredetileg zenészként csöppentem bele ebbe a dologba, hogy a tárgyalkotók megtalálták azt a határmezsgyét, amikor archaikus mintákkal, nemes anyagokkal, de mégis a mai ember számára használható tárgyakat hoznak létre. Legyen az bőrből, egy nadrágszí, cipők, lehet az valamilyen ruha, fából készült termékek, tehát nagyon sok minden van, ami a mindennapi életünket színesíti, gazdagítja, kicsit az identitásunkat is erősíti, és kialakult egyfajta ilyen táncházas viselet. Nagyon fontos, hogy kézműves foglalkozások is vannak. Tehát olyan egyszerű, akár csuhéból, vagy szalmahéjból, vagy papírból készíthetnek ott az érdeklődők saját maguknak kézműveket, kisebb gyerekek, nagyobbak, néha még fazekas állványt is fölállítanak, tehát nagyon sok mindenbe bele lehet kóstolni.
Berán Istvánnal, az országos táncház találkozót és népművészeti vásárt rendező Táncház Egyesület ügyvezetőjével beszélgettem. És most hallgassuk az 50 éves Kóló együttest, akik vasárnap 17 órakor adnak koncertet a Papp László sportarénában.
Seville, in gran volo, chica mi Seville, per Coca-Cola, draga mi se sfie, per Coca-Cola, draga mi se sfie. Odiseo moja, odi draga, odiseo moja, da ti ljubim, jedna usta tvoja, da ti ljubim, jedna usta tvoja. Jer su tvoje garave ko moj, jer su tvoje garave ko moj.
Április 25-én Szent György napi pásztorünnep lesz a Néprajzi Múzeumban. Szent György napja a hagyomány szerint az állatok első kihajtásának ideje. A tavasz kezdete, a pásztor élet egyik legfontosabb fordulópontja. A nap a legkisebbek számára egy mesével indul. Egy juhászbojtár története elevenedik meg interaktív, maszkos bábos játékban, ahol a gyerekek maguk is részeseivé válhatnak a történetnek. A mese világától nem messze a látogatók antropológusokkal indulhatnak terepre. Ázsia és Afrika nomád közösségeinek életébe nyerhetnek bepillantást személyes kutatói tapasztalatokon keresztül. A gyűjteményi kiállításban a pásztorkultúra tárgyai kerülnek fókuszba. Egy cifraszűr történetén keresztül a 19. századi világ, az öltözködés, az identitás és a néprajzi gyűjtés összefüggései bontakoznak ki. Egy másik tematikus tálatvezetés a pásztorok mindennapi eszközein és díszített tárgyain keresztül mutatja meg, hogyan kapcsolódik össze a használat, a környezet és a képzelet világa. Kint a múzeum előtt pásztorkutyák mutatják be, miként dolgoznak együtt az emberrel. A kézműves programok során a gyerekek és a felnőttek nem csak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják a pásztor élethez kapcsolódó hagyományos technikákat. A nap során a látogatók a múzeumi tér különböző pontjain találkozhatnak a pásztorkultúra hangjaival és mozgásaival. Dudazene, közös éneklés és hangszer bemutató idézi meg a Kárpát-medence pásztorainak hangzó világát időről időre rövid hangszeres megszólalásokkal a múzeum tereiben. A nap végéhez közeledve a közönség egy olyan különleges dokumentumfilmet is megtekinthet, amely egy fiatal pásztor mindennapjain keresztül mutatja meg a hegyi legeltetés magányos, mégis gazdag világát. Zárásképpen pedig egy somogyi kanásztánc bemutató és tanítás során a közönség maga is bekapcsolódhat a táncba. Mindezen programokkal tehát a Néprajzi Múzeum várja az érdeklődőket április 25-én a Szent György napi pásztor ünnepen. Idei évadának utolsó bemutatójára készül ma a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház. Nagy Ignác, Parti Nagy Lajos tisztújítását játsszák Őze Áron rendezésében. De mielőtt idáig eljutunk a beszélgetésben, visszapörgetjük az időt Őze Áronnal, egészen a pályán való elindulásáig, itt említve édesapját, Őze Lajost, a legendás színészt. Aztán szót ejtünk a kezdő nemzetis időszakról, majd a Pesti Magyar Színházban töltött évekről, s végül a Bartók Kamara Színházbeli munkákról.
Amikor a főiskolára bekerültem faipari után, hiszen nekem főiskola előtt van 4 évem a Kozma Lajos faipari szakközépiskolában, ami egy fantasztikus, hihetetlen jó középiskola volt, megmerem kockáztatni, hogy überelt, és talán most is überel több gimnáziumot is, és valóban az életre neveltek minket, és egy szakmát, egy gyönyörű szakmát adtak a kezünkbe, de én jelentkeztem a főiskolára, fel is vettek elsőre, és a főiskola volt az első olyan közeg, ahol ez az őzeségem, ez talán szerepet játszhatott volna, de az áronságom ott is mindig fontosabb volt. Tehát engem az osztálytársaim sem kezeltek őzeként, hanem áronként kezeltek.
Az egy dolog, hogy te hogyan kezeled az őzeségedet, de ugye van a külvilág, aki pedig emlékszik mondjuk apukádra, és folyamatosan esetleg összehasonlít. Szerintem mondjuk Básti Julinak se lehet könnyű, Szirtes Áginak se lehet könnyű, Csákányi Eszternek se lehet könnyű, csak hogy néhány példát mondjak, akiknek ugye nagyon híres színész apukáik voltak, és ők folytatták a pályát, és te ugyan ebben a helyzetben vagy, és akkor az ember óhatatlanul, mint közönség, én, mint közönség, aki színházban látlak, filmen látlak, összehasonlítok, emlékezem édesapádra, és akkor megnézlek téged. Ezt érzed-e, hogy ez működik az emberekben? Hogy esetleg extra elvárásokat fogalmaznak meg veled szemben?
Nincs mit érezni, mert ez automatikusan működik az emberekben, teljesen természetesen. Ha csak meglátják a színlapot, és látják, hogy Őze Áron, akkor az Őze név remélhetőleg, és ebbe lehet bízni, valami fölrémlik Őze Lajos munkásságából, és ennek csak örülni lehet. De ugyanakkor, hogyha úgy jön ki az előadásról, vagy bármiféle Őze Áron általi megmozdulásból, hogy hát ez az apja fia, és nem az Áront látja, akkor van, azt gondolom, gond. Ezzel nekem nincs sok dolgom, ezzel a nézőnek van dolga, ami sose zavart, és utána mindig azt éreztem, hogy működik az, hogy igen, ő az Őze Lajos fia, de én most Őze Áront láttam itt most jelen, és nem pedig az Őze Lajos fiát. És valahol ösztönösen érzem, hogy mi az én utam, és úgy érzem, és úgy látom, hogy ez működik. Édesapám soha nem rendezett volna, édesapám soha nem igazgatott volna, nekem más dobott a kocka. Én nekem jött az életembe a rendezés, tehát a színháznak egyéb területével is foglalkozhatok. Úgy szoktam mondani, hogy amiből én vagyok, ösztöni életemben, ösztöni felépítésemben édesapám vagyok, tehát az Őze. A tudatos életem, a gondolataim, a rációm, az viszont egy nagyon teljes és egy nagyon fényes középpolgári neveltetés, ami az édesanyám és édesanyám családjától származik. És ebből a kettősségből egy gyönyörű dolgot lehet gyúrni, vagy ez nagyon jól működik.
Elvégezted a színművészeti főiskolát, és a Nemzeti Színházba kerültél. Ott kezdted a pályádat, visszamehetünk azt hiszem 1993-ig. De nem sokáig voltál akkor ott. Ugye ez a Nemzeti Színház, még a régi Nemzeti Színház, ami ma már Pesti Magyar Színház, sőt Magyar Színház, a Hevesi Sándor téren, de akkor még az volt a Nemzeti Színház. Iglódi István osztályába jártál, ő igazgatta azt a színházat.
Akkor még rendező volt, főrendező volt, rendező és aztán főrendező volt. Ablonczi László igazgatta a színházat, amikor én a Nemzetihez szerződtem. Egyébként ott voltam 3. és 4. évben gyakorlaton, 92-ben és 93-ban, és akkor utána szerződtem le a Nemzeti Színházhoz valóban, és nagyon sokat köszönhetek Ablonczi Lászlónak, Iglódi Istvánnak, Csiszári Imrének, és legfőképpen a társulatnak. Tehát olyan társulat nevelt föl, ami páratlan. Tehát, hogyha végszámolom, hogy hány nagy mamuttal és idős és irgalmatlan, nagy életművű kollégával játszhattam együtt színpadon, és dolgozhattam, és beavattak a bizalmukba, és nevelgettek, akkor szerintem a generációmhoz képest páratlan történet ez. Tőlük tanulta meg a pályát, vagy a szakmát, hogyha az egyetlen ezt meg lehet tanulni. Ezek között Tolnai Klári, Kálai Ferenc, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kohut Magda, Lukács Margit, Csernus Marian, Béres Ilona, Mor Marianna, Mensáros László, Avar István, és még sorolhatnám. Halatlanul fontos volt, hogy én így nevelkedhettem, vagy így nőhettem föl, és aztán a gyakorlatos évekkel együtt, 7 év után éreztem, hogy a Nemzetiből nekem menni kell.
Miért?
Mert nagyon jó szerepeket hagytam ott, de Kállai Ferencnek volt egy fantasztikus mondata, aki egyébként utólag derült ki a halála után, a Mara jött be hozzám, vagy a Marával találkoztunk,
a
Ferencnek a feleségével, igen, és hát eleve a Feri bátyám azt szerette volna, hogy a pecsétgyűrűjét ezt én örököljem, és aztán a Marával egy nagy beszélgetés után kiderült, hogy ugye nekik nem lehetett gyerekük, hogy végig úgy figyelt engem a Feri bácsi, mint hogyha egy ilyen pótfia lennék, és egy ilyen nevelt fia, és pont ő mondta nekem az egyik bemutató után, ami valóban nem sikerült túl jól. Azt is tudom, mi volt, ez a Lila Akácból a Csacsinszki Palit játszottam Bándorfi rendezésében, és nem jutottam igazán messzire a szereppel. Már játszottuk, és akkor Feri bátyámmal beszélgettünk, és azt mondta, hogy jó, hát Áronkám, az az igazság, hogy ez valóban nem sikerült túl jól, de nem baj, mert már láttunk nagyon jónak. Na most ez egy veszélyes mondat. Hogyha egy olyan közeg veszi körbe az embert, akik a múltból táplálkoznak irányodban, és ilyen értelemben megbocsájtanak, mert már láttunk nagyon jónak, de ez most nem sikerült túl jól, tehát ilyen nincs. Ez nekem egy ilyen százas izzót fölkapcsolt a fejemben, hogy hop-hop, itt van valami gond. Ez a társulat engem nagyon szeret, fölnevelt, elfogad tőlem mindent, de így hogy fogok tudni előre és tovább lépni, illetve hogy fogok fejlődni. Egyelő volt Feri bátyámnak ez a pedagógiai mondata bennem egy művészi megállással. Kettő, én a főiskola gyakorlatos éveimtől kezdve a Nemzetiben dolgoztam, mint anyaszínházamban, és én még nem jártam meg egy csomó halak útját ilyen értelemben. Ezáltal egy csomó műfaj is kimaradt az életemből. És akkor nekimentem az országnak 7 év után. Játszottam Kecskeméten, játszottam Sopronban, játszottam Nagyváradon, egy csomó helyen játszottam az országban, és ez nagyon-nagyon jó volt. És aztán Iglódi István, aki ez alatt vitte tovább a Nemzetit, mint magyar színházat, aztán ő lett ott főrendező, illetve aztán igazgatója is lett a Magyar Színháznak, végig figyelemmel követett engem, ott is volt egy ilyen mesteri tanítvány viszony, és ez aztán messze több is volt. Ebből a szakításból kifolyólag újrafogalmazva ezt a tanárdiák viszonyt, már egyenrangú partnerként is ehhez kellett ez a szakítás, visszahívott a Magyar Színházba. Én meg örömmel mentem, akkor már nem Nemzeti volt, hanem Magyar Színház. És aztán ott ment tovább az utam úgy, hogy Iglódi István egyenesen az ölembe kínálta az igazgatást.
Igen, ez az igazgatás, ez 2010 és 14 között volt.
Igen.
Hát ekkor voltál az igazgatója a Pesti Magyar Színháznak. Igazából ez egy ciklus.
Így van, ez egy 5 éves ciklus. Egyébként.
Biztos maradtál volna tovább.
Igen.
Igen. És miért nem?
Egy nagyon nehéz helyzetben lévő színházat örököltem. Egy volt Nemzetiről beszélünk, ami működésében, társulatban, infrastruktúrában, logisztikában, mindenben gyakorlatilag egy ilyen felduzzasztott, és a minisztérium hátán lógó, teljesen felesleges intézmény volt. 120 milliós adósságállománnyal, 320 közalkalmazottal. És hát egy olyan költségvetéssel, ami évről évre a felére, aztán a egyharmadára csökkent. Hát akkor tessék. És nem volt kedvem ahhoz, hogy én őzeként a volt Nemzeti Színház kapujára tegyen fel a láncot és lakatot, úgy őzeként, hogy ebben a színházban élete végéig dolgozott egy ilyen társulat. Bőze Lajos édesapám csak ott dolgozott, szinte az volt az anyaszínháza. Tehát, hogy én vegyek lakatot a színház ajtajára őzeként, ez abszolút nem volt semmi kedvem. Úgyhogy ennek neki kellett állni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Erre az 5 évemből ráment 3 év, nagyon kemény véráldozatok árán, és aztán az utolsó 2 évben elkezdte mutatni magát. Elkezdett épülni a társulat, elkezdett egy új arculat megfogalmazódni, egy új irány, ez az ifjúsági és családi színház, jöttek a bemutatók, izgalmasabbnál izgalmasabb rendezések, és akkor jött a híres nagybetűs politika, és miután a fejlődő pályára állt a színház, kimásztunk az adósságállományból, akkor egyszer csak érdekessé vált ez a színház másnak is, és akkor el is ment a politika harcmezején ez a történet.
Tehát 2014 véget ért számodra a Pesti Magyar Színház, voltak átmeneti évek, játékszín, komédium, míg nem, 2016 egy újra fontos év, és igazából csak 2 év telt el, tehát nagyon nagy szünet nem volt, és megpályáztad a Dunaújvárosban a Bartók Kamara Színháznak az igazgatói posztját, és ezt azóta is betöltöd. Miért pont Dunaújváros? Itt volt üresedés.
Én erre egy felkérést kaptam. Egy jó ideig gondolkodtam. Ez a gondolkodási időm az arról szólt, hogy összetudok-e rakni megint egy csapatot. És összetudtam rakni. És aztán egy fantasztikus színházba csöppentem. Most már ugye 10. éve igazgatom a Bartókot. A 10 év alatt szépen magától kialakult egy 10-12 fős állandó csapat, akik úgy megállták a helyüket a Bartókban, hogy épp úgy művészeti és emberi értelemben is a Bartókhoz tartozhatnak, és képezik a Bartók Színház alaptársulatát. De a szerződési forma még mindig vállalkozó, mert státusza még mindig nincs. Ígéretem van a fenntartótól, hogy a harmadik ciklust, amit most júliusban kezdek el, és 2031-ig kinevezett igazgatója vagyok még a Bartóknak. És ebben a harmadik ciklusban lehet, hogy úgy fejezhetem be, hogy állandó társulata lesz a Bartók Színháznak. Óriási lépés lenne a színház életének és az életében, hogyha ez megtörténne.
Egyébként nem csak igazgatod a színházat, hanem az eddigi gyakorlatodnak megfelelően színészként is és rendezőként is abszolút jelen vagy. Ahogy néztem a mostani műsorrendet, ugye műsoron van Laszkfi 3 nő 1 eset című drámája, itt színész is vagy és rendező is. A Hippolita lakájnak te vagy a rendezője, az is egy nagyon sikeres előadás, egyébként nagyon híres és fontos színészeket szoktál te meghívni ezekhez az előadásokhoz, és most akkor...
Most akkor előadásunkat a Sztelihai Péter rendezte, és ebben nagy örömömre Kerekes Éva művésznővel játszhatok én magam is, ezt fantasztikusan megrendezte a Sztelihai Péter, és nagyon nagy sikerrel megy. Ez például egy réteg előadás. Ez egy vígjáték, de közben egy nagyon komoly és egy nagyon abszurd tartalmú vígjáték, és amire most készülünk, ez is pikáns, de nem direkt csináltuk, az a Nagy Ignác Parti Nagy Lajos Tisztújítás című darabja. Én rendezem, ez a Bartók Színház utolsó nagy színpadi bemutatója ebben az évadban, és hát ugye ez egy vidéki politikai választásról szól, és utólag vettük észre, hogy Jézus Mária itt minket az április 12, az pont félbevág, tehát, hogy pont beletrolgodik a mi évad tervezetünkbe egy valódi választás, de akkor már nem akartunk ezen módosítani, én amúgy is egy bátor ember vagyok, és azt mondtam, ha úgy legyen kövér, akkor mi itt most tavasszal a tisztújítással fogunk foglalkozni. Nem aktuál politizálok a színpadon, mert abban nem hiszek, és nem is szeretem. Hagyni kell a Nagy Ignác alapművet megszólaltatni, és megszólalni önmagáért beszél. Ez az egyébként 1800-as évek első felében íródott darab. Félelmetes, hogy a mai napig is aktuális szinte minden. És hát ez még hozzányúlt a Parti Nagy, plusz pikantériákkal, ami nagyon jót tett neki. Úgyhogy egy nagyon jó anyag van a kezünkben. Az alcíme az előadásunknak az az, hogy választási komédia, és ez szándékosan, mert szeretném, hogy egy picit az emberek úgy jöjjenek tisztújítást nézni, hogy ebből az egész görcsből, ebből az egész belefeszülésből, ebből az egész nagyon komolyan vesszük mindenféle oldalról magunkat. Ebből egy picit ki tudjanak oldódni, és egy picit kívülről rálátva tudjunk rajta nevetni.
Mikor lesz a bemutató?
Április 24-én.
Őze Áront, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház igazgatóját, a ma bemutatandó tisztújítás rendezőjét hallották. A holnapi kávéházban folytatjuk vele a beszélgetést. Tartsanak tehát velünk szombaton 16 óra 5 perckor. Tudja meg az egész világ. Ez a címe Kelemen Barnabás maratoni koncertsorozatának, amire május 1-e és 3-a között kerül sor a Fesztivál Akadémia Budapest keretében. A Kossuth Díjas hegedűművész 3 nap alatt 9 koncerten, 7 nagyzenekarral, 12 hegedűre és zenekarra írt remek művet szólaltat meg a Zeneakadémia nagytermében. Több mint 5 órányi zene, 7 legendás magyar hegedűművész emlékének ajánlva, hiszen Brahms, Csajkovszki, Sibelius, Dvorák, Schumann, Bruch, Ravel és Bartók mind magyar hegedűművészek számára írták, vagy nekik ajánlották műveiket. A maraton célja elsősorban megmutatni, hogy a Magyar Hegedűiskola nem csupán a zenetörténet egyik fontos fejezete, hanem maga is formálta a zenetörténetet. A művek olyan karmesterek dirigálásával szólalnak meg, mint Michael Stern, Andreas Ottenzamer, Keller András, Vashegyi György, Madaras Gergely, Hamar Zsolt és Káli Gábor. Kelemen Barnabást kérdeztem rendhagyó maratoni koncertsorozatról.
Most már lassan 2 éve, hogy kerestünk egy 3 napos ünnepet, és az 2026. május 1-2-3. Május 1. péntek, szünnap és szombat vasárnap, ekkor fogom eljátszani azt a 9 hegedű versenyt, amit magyar hegedű művészeknek írtak. Nem mások, mint Brahms, Csajkovszki, Sibelius, Schumann, Dvorák, Bruch, Bartók és Ravel. Fenyő Lacival a Brahms 2-es versenyt, és egyébként csupa hegedű versenyt, vagy a Ravel cigánt, amikről most beszélünk. 7 magyar zenekarral, 5 karmesterrel, köztük lesz Michael Stern, Isaac Stern fia, aki az én nagy tanárom volt és nagy inspiráció, és régió barátom Michael, úgyhogy ővele is fogunk dolgozni együtt, és nagyszerű zenekarok helyszín a Zeneakadémia. Ez mindenképp egy nagyon izgalmas dolog, azért vállaltam ezt, nem vagyok ez a nagy maraton hívő, de hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy nincs még egy ilyen hangszer az egész zene irodalomban, az egész zene történetben, hogy a legnagyobb romantikus versenyműveket egy ország gyermekeinek írták volna. Nincs még egy se zongora, se cselló, se énekhang, és aztán nagyjából ki is merültek a nagy hangszerek, amelyekre a legnagyobb versenyműveket írták, tehát ez óriási dolog. Még Kurták Gyuri bácsi sem volt tisztában ezzel a sorral, hogy itt Auerlipotnak, Joachim Józsefnek, Vecsei Ferencnek, Arányi Elli, Geyer, Steffi, Székely Zoltán, Szigeti József ezeknek a hegedű művészeknek írták, és egyébként kihagytunk belőle sokat, tehát Flesch Károly, Reményi Ede, akik együtt játszottak Brahmsszal, Liszttel, Hubay Jenő. Az ő nevüket nem is említem, Telmányi Emil, akinek egyébként Nielsen írt a hegedű versenyt, tehát itt nagyon sok hegedű verseny van még, amikről lehet volna beszélni, illetve nagy magyar hegedű művész, akik Bloch Józsefnek a leszármazottai, ő rájuk szerettem volna felhívni a figyelmet, mert róla nem beszélünk. Hubay Jenővel kapcsolják össze általában a Magyar Hegedűiskolát, holott ő az unokája lehetne Bloch Józsefnek, aki megteremtette a Magyar Hegedűiskolát, és Bloch József Beethovennek a koncertmestere volt. Mellesleg azon a koncerten, ahol a 9. szimfóniát előadták, ahol már Beethoven semmit nem hallott, magyarul kivezette azt a koncertet, hát Bloch József, mint koncertmester, a Bécsi Akadémia igazgatója lett, és olyan növendékek, mint az előbb hallott hegedűművészek. Na hát szóval erre igazán büszkék lehetünk, és ritkán van erről szó.
Kelemen Barnabás hegedűművész beszélt arról a maratoni koncertsorozatról, amit zenésztársaival ad május 1-e és 3-a között a Zeneakadémián. Május 3-án Brahms hegedű versenyével zárul a nem mindennapi vállalkozás. A mai műsor végén ezzel búcsúzunk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.